like that of a river cascading. From the wild mountain to the slow human plain.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Köszönjük a kedves hallgatókat a délutáni magazinban a 117 percben. Mielőtt rátérnénk a mai kétórás magazin műsorának részletesebb ismertetésére, megemlékezni szeretnénk valakiről.
Elhunyt dr. Darvas Ágnes, szociális szakember, az ELTE korábbi tanszékvezetője, a Szociális Munka Tanszék korábbi tanszékvezetője, valamint az ORZSE, a Zsidó Egyetem egyetemi docense. Ez a héten, ha jól emlékszem, akkor hétfőn érkezett ez a szomorú hír. Ferivel mindkettőnknek van Darvas Ágnessel kapcsolatban emléke, már csak a közösségi civil tanulmányok megalapítása kapcsán.
Igen, ez a szociális részlegnek a vezetőjeként ő volt az, aki megteremtett azt a lehetőséget, hogy ez a mesterszak, amin te is végeztél aztán, és most tanítasz is, ezzel induljon, és hát nagyon együttműködő, és egy nagyon érdekes ember volt, egy csöndes, nem volt az én találkozásaim során, én is ebben az alapítói tevékenységben részt vettem, vagy alapítási tevékenységben, mindig egy ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt ember volt. Minden alkalommal oda kellett figyelni, ha valamit megszólalt. Tehát egy komoly, és szerethető, és szakmailag is nagyon figyelemreméltó szakember volt. Én nem tudtam róla, hogy beteg, de már hosszabb ideje nyugalomhagyományba vonult. Neked volt személyes kapcsolatod, vagy élményed?
Igen, amikor a közösség és civil tanulmányok mesterképzésre jártam, 2018-ban volt Ágival közös kurzusunk, a kutatásmódszertant tanította nekünk, és hát felejthetetlen élmény volt, szóval, hogy ő mindig annyira alázattal, de mégis nagyon határozottan beszélt a szakmájáról, kutatásokról, vagy akár a gyerekeségprogramról, amely igazán összeköthette a civil szereplőket és a szociális területen tevékenykedőket. Szóval olyan szakmai tapasztalatokat hozott be az órára, amik pótolhatatlanok, hogyha nem ő mondja.
Szegénységgel foglalkozott nagyon erős fókusszal, és főként a gyerekszegénységgel ezen belül is. Hát nagyon ritka, hogy szociális szakemberekről beszél a magyar nyilvánosság, most kivéve egy szűkebb szakmai kört, de úgy vettem észre legalábbis az én buborékom révén, hogy az interneten, illetve a Facebookon nagyon sokan megrendülésüket és rokonszenvüket és szolidaritásukat fejezték ki részben a családdal, részben hát a kollégákkal, úgyhogy mi is most ezt a néhány percet erre szántuk. És akkor elkezdjük a következő két óra műsorainak a ismertetését. Az első témánk amerikai film magyar szemmel. Már korábban is a Pár Ádám volt a vendégünk, aki a filmek, amerikai filmeknek a elemzésével foglalkozott, és nagyon érdekes, amiket erről mondott, és most egy újabb rész van, ami a magyar társadalomra és a magyar film alakulására is nagyon érdekes, hogy az amerikai film mit mutat nekünk Amerikából. Szóval erről fogunk beszélgetni majd néhány perc múlva.
Ezután pedig két témánk is kapcsolódik a már korábban is említett ELTE-hez, illetve a közösségi és civil tanulmányok mesterképzéshez, valamint a frissen alakult közösségi tanulmányok tanszékhez. Először azt a rövid podcastet fogjuk megismételni, amelyet az ELTE-KCM hallgatói, mesterképzés hallgatói egy agyománygyűjtési projektbe kezdtek, és az egyik projektes órára teszik mindezt. A múlt héten sajnos technikai hiba miatt ez elmaradt, de most megismerhetjük az agymeleget, adománygyűjtést. A második témánk pedig kooperáció, együttműködések a közösségi munka területein, ezzel a felütéssel és címmel rendezünk konferenciát most hétvégén, pontosabban pénteken, november 21-én az ELTE-n. Kovács Edit a KÖFE elnöke, Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke, valamint a konferencia egyik szervezője lesz majd itt velünk a vonalban.
És ha jól tudom, a közelmúltban volt a KÖVET Egyesületnek ez a jubileumi konferenciája. Itt Herner Katalin fog nekünk beszélni majd a fenntartható gazdaságért, ennek az egyesületnek ez a profilja, és ő az ügyvezető igazgató. És akkor mindjárt a következőre is rátérnék. Pro Urbe díjjal ismerte el a FONU 3 évtizedes munkáját Budapest fővárosnak a önkormányzata. Horváth László a FONU igazgatója, aki telefonon valamilyen éppen egyik országból a másikba utazva fogjuk elérni, most is valamilyen nagyszabású programokat szerveznek. Továbbiak is akkor mondanám, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát. A Magyar Természetvédelmi Szövetség egy érdekes szempontot vetett föl, Marton Miklós, az MTVS munkatársa lesz a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy a repülés milyen nagyon komoly környezeti károkat okoz, és milyen jó lenne, ha sokkal több lenne a vasúti közlekedésre fordított kapacitás az életünkből.
Ezt érdekes, mármint a következő téma, én csak a címét olvastam, de Feri tud majd erről többet mondani, idézem, ha beülsz a hátsó padba és csendben maradsz, akkor átmehetsz kettessel. A bagázs egyik érdekes témájáról lesz szó, majd Gebri Anna lesz a vendégünk.
Hátsó pad a program címe, aminek a kapcsán erről beszélgetünk, és arról van szó, hogy gyakran a legrosszabb, vagy a legkevésbé a problémásnak tűnő tanulókat a hátsó padba mindenki emlékszik az iskolai emlékeiből ilyenekre, és hogy ez mennyire gyakran a romákat érinti, és hogy milyen más módon lehetne ehhez hozzáállni. Azt hiszem, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznak, de hát akkor itt Gebri Annát hallgatjuk majd. És akkor végül az utolsó sporttémánk, junior triatlon csapatunk nagyon jól szerepelt. Lemon Tibor, aki a szakmai elnöke a Magyar Triatlon Szövetségnek, ő lesz a vendégünk, és fog arról beszélni, hogy milyen dicsőséges sporteredményeket értek el a junior versenyzőink mostanában. Na hát ennyi a következő két óra. A sportszerkesztő ma is Tarcsi Géza, a hangmester és a zenei szerkesztő Petik András, és akkor maradjanak velünk, biztatjuk erre a szerkesztő műsorvezetőkönöket.
Tudok, Dávid.
És Péterfi Ferenc. Egy-két perc és indulunk.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
Az amerikai film magyar szemmel, már korábban is foglalkoztunk ezzel a témával, annál is inkább, mert Pár Ádám, a Méltányosságpolitika Elemző Központ munkatársa ezügyben egy sorozatot írt, ez, ha jól emlékszem, talán már a negyedik most megjelent írás. Nem biztos, hogy mind a négyel érdemben foglalkoztunk, de azt, hogy az Egyesült Államoknak a filmvilága, az üzenetei, a mentalitása milyen, és hogy ez a magyarországi viszonyokat mindig is meghatározta, hát a rendszerváltás előtt főleg azért, mert leginkább a film volt, ami kapcsán egy kicsit az ottani életbe beletekintettünk. Na minden esetre ezek is okok, vagy ezek is indokolják, hogy erről érdemes beszélnünk. Úgyhogy Pár Ádám van a vonalban. Jó napot, Ádám, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a hívást, köszöntöm a hallgatókat is.
Na hát miért is az amerikai filmmel kapcsolatosan most a kapitalizmust vette ilyen főcímnek? Miért is izgalmas ez magyar nézői szemmel?
A Méltányosság Politika Elemző Központ már hónapok óta vizsgálja azt, hogy az amerikai filmek hogyan mutatják be az amerikai demokráciát, és logikusan fakadt az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kapitalizmust, pontosabban a kapitalizmusnak a logikáját hogyan ábrázolják az amerikai filmekbe, hiszen Magyarországon ez a téma egy forró krumplinak minősíthető, jobbról is, meg balról is. Ennek pedig az az oka, hogy lényegében véve a magyarországi film különböző korszakokban, a Horthy korszakban is, a Kádár korszakban is, meg a rendszerváltás után is egy meglehetősen sematikus, negatívnak minősíthető képet mutatott az amerikai piacgazdaságról. Materialista, hedonista, nihilista, önző, egoista, nagyjából
kirekesztő,
ezekkel a jelzőkkel lehetne körbeírni.
Igen, a monopólium,
és hát
főleg
az... úgy gondoltuk, hogy ez igazságtalan egy kicsikét, és ezt akartuk megvizsgálni.
Mik a legfontosabb tapasztalatok, vagy mik azok a csomóponti üzenetek, amikre érdemes fölhívni a figyelmet, és talán a hallgatóink egy részét, ha van kedve hozzá, ajánlhatnánk, hogy hol olvashat erről bővebben.
Igen, a Méltányosságnak a honlapján www.méltányosság.hu oldalon lehet megtalálni ezt a tanulmányt is, meg a sorozatnak az előző tanulmányait. Lényegében, ami az első ilyen kulcs mondat, vagy tézis mondata ennek a tanulmánynak, hogy persze az amerikai kapitalizmus egy sajátos társadalmi környezeti térben formálódott ki, azért nem lehet azt mondani, hogy ez minden tekintetben megfeleltethető annak a fajta vadkapitalizmusnak, amivel főleg a rendszerváltás után azonosították, meg hát nyilván a Kádár korszakban ideológiai okból azonosították ezzel, tehát az amerikai kapitalizmussal kapcsolatban azért fontos megjegyezni, hogy ez egy alulról szerveződött, a helyi közösségekben kialakult gazdasági rend volt, hiszen nagyon sokáig a szövetségi kormányzat nélkül éltek az amerikai közösségek, és akkor kezdett ez az egész kapitalizmus probléma lenni az amerikai közéletben, mikor megjelentek a nagy trösztök, monopóliumok. Ha megnézzük az amerikai filmeket, akkor a mai napig kimutatható, hogy nem a feltétlenül a kapitalizmust, a piacot bírálják, hanem a monopolizmust. Uh-huh. Tehát a nagy monopóliumokat, trösztöket, amelyek eltorzítják a versenyt. Tehát innen érthető meg az, hogy ez az egész piacgazdaság és az egyenlőség, elvűség az összeszér az amerikai kultúrában. Tehát, hogy bárki megcsinálhatja önmagát, ha etikus, a Max Weberi etikus vállalkozó, ugyanakkor, hogyha eltorzítja a versenyt, hogyha szennyezi a környezetet, megsérti az emberi jogokat, azt minden tekintetben negatívan ábrázolják. Tehát szó sincs arról a felmentő attitűdről, amit mondjuk a Dallas és más popkulturális sorozatok alapján gondolunk.
Én nekem van egy emlékem, talán ha jól emlékszem, Max Webertől olvastam azt a kis történetet, hogyha ha a szomszédodat, a szomszédot hallja, hogy te dolgozol este, késő este, meg éjjel is, akkor őtőle könnyebben tudsz pénzt, vagy bármilyen dolgot kölcsönkérni, mert a munkának egy olyan étosza van, hogy ez ilyen megerősítő. Picit elbizonytalanodtam, hogy ez biztos-e, hogy Max Webertől idézzek, de úgy emlékszem, hogy őnek egy kis története volt valamilyen tanmese valamelyik tanulmányában, de minden esetre ez bennem nagyon megmaradt az amerikai társadalomról, és általában a kapitalizmusról.
Igen, ugye Max Weber és Werner Zombart és mások tanulmányozták a maga korában az amerikai kapitalizmus működését. Hát nem véletlenül, hiszen pont a 19. század végén eléggé kiéleződtek az amerikai társadalmi viszonyok. 200 sztrájk zajlott az Egyesült Államokban 1880 és 1900 között. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok lesz az első ország, amelyet bedönt a szocializmus. Ugye ez nem így lett, sok okból kifolyólag. És hát miután a kapitalizmus túlélt, és miután az Egyesült Államok megerősödött, hát nyilván itt a vasfüggöny keleti oldalán ez lett egy ilyen szuperkapitalista országként kikiáltva. Ugye ez annyira így van, hogy hát a Kádár korszak fémtermésére is azért egy picikét ki kell tekinteni. Ha megjelent a nyugatról hazatérő amerikás disszidens, akkor hogyan ábrázolták, vagy negatívan, vagy mint a Verédis Madár című filmben, ahol szépen bemutatták, hogy a balatoni üdülőben csak azért, mert nyugatról tért haza, feltételezték, hogy akkor hát egy szuper gazdag, és majd, hogy nem kinyalták a fenekét is. Ezt nagyon szépen bemutatta a film, ezt a kettős mércét, vagy képmutatást, a kádárkori Magyarországnak képmutatását, hogy persze-persze ideológiai harc van, szocializmus a felsőbbrendű, igen-igen, na de azért a balatoni üdülőben a dollárnak megvolt a maga becse. Nagyon jellemző az a striptisztánc jelenet.
Igen, ez a paródiája.
Ahogy lekerülnek a ruhadarabok, úgy tessékelik ki a
kelet-európaiakat.
Ki a szervező a rubellel, dinárral, stb.-vel rendelkezőket, amíg marad a dollárral fizető vendég.
Kapos Lászlónak már a fiatalabb, nem a régi Kapos Lászlónak volt ez a nagy alakítása, tényleg egy paródia volt ez az egész film, és nagyon, nagyon nagy sikere is volt a maga idejében. Ma már egy kicsit ilyen mosolyogva nézzük a filmet is. Még amit itt, azt hiszem ön is talán kiemel a írásában, vagy az ajánlásában, hogy azért ez, itt szabályok voltak a kapitalizmus igazi működésén, normák, szabályok, és ezeknek a betartása, ezeknek a tisztelete az egy nagyon fontos tudás, és minthogyha a friss kapitalista magatartásokban ez az, ami teljesen elmaradna, vagy ez az, amit a legkönnyebben átlépnek, vagy félredobnak.
Igen, az Egyesült Államokról az a kép szokott élni, hogy ez egy szabályozatlan kapitalista ország. Na most ez azért nincs, tehát azért csak volt az Egyesült Államokban egy trösztellenes törvénykezés, a 19. század legvégén azért csak volt egy New Deal. Kétségtelen, hogy az 1980-as évek óta elindult az a folyamat, amit kicsit rossz májúan kaszinó kapitalizmusnak szoktak nevezni, tehát a pénz áramlik a világban, és nincsen mögötte fedezet, illetve nincsen reálgazdasági hatása. Ugye ez nagyon szépen megjelent a 2008-as válságban, ami életre hívta a baloldali rendszerkritikát az Egyesült Államokban is. Ezt nagyon sok filmalkotás is megjelenítette. Tehát összességében véve ugye küszködik az Egyesült Államok is a szabályozottságnak a hiányának a problémájával. Hát részben a Donald Trump féle kormányzás is ide vezethető vissza. Tehát a Donald Trump megválasztása is értelmezhetetlen anélkül, hogy van egy nagyfokú elégedetlenség. Miközben az amerikai filmek nagyon szépen bemutatják, mint az Oliver Stone-nak a tűzde cápája, hogy van egy értékrendbeli válság is. Tehát például a broker mondja, hogy amikor az apja megkérdezi, hogy hát miért költ ruházatra, hogyha kevés a pénz, és mondja, hogy de hát apa, Manhattanben élek, adni kell a külsőre, nem divat csórónak lenni, ugye mondja ezt a brókerként dolgozó fiú, tehát a látszatnak a kultúrája az eluralkodott, és például ez a film nagyon szépen ezt kipellengérezi.
Hadd adjak még hangsúlyt annak, amire az előbb már említette, és egy kicsit itt a civil rádióban, ahol a civil magatartás, a civil társadalom ilyen központi érték, hogy mennyire fontos volt, hogy ott egy nagyon természetes önszerveződési kultúra van, erre épül egy polgárias magatartás, és hogy ezt is nagyon jól érzékeltetik általában. Most nem egy konkrét filmről beszélnék, hogy azok a filmek, amelyeket én láttam, tehát amelyek én bennem megragadtak. Tehát, hogy azok az értékek, amelyek itt mostanában nem nagyon szoktak a közbeszéd részeivé válni, például az önszerveződés, például a polgárias magatartás, hogyha csak nem valami politikai termékként használják a kifejezést, hogy ezeknek az igazi jelentése is megtalálható, ahol a különböző szerepeket betöltő embereket is a tisztelet veszi körül, és ők is tudják tisztelni azért a polgárokat. Hát nem tudom, hogy mennyi még, amit itt esetleg ehhez el tudunk mondani, mindesetre nagyon köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket erre, és akkor még egyszer, ha mondaná Ádám, hogy hol lehet elérni, hogy azok, akiket az a dolog érdekel, vagy a társadalom megértése véget, vagy a filmek és a társadalom összefüggésének kapcsolataként, hogy hol találnak rá az írásokra?
Az interneten a www.meltanyosság.hu, tehát a méltányosság elemzőközpont honlapján. Talán így a legegyszerűbb, hogyha beírják a keresőbe, hogy méltányosság politika elemzőközpont, és akkor ott megtalálják ennek a sorozatnak minden darabját. Egyéb értékes írások mellett.
Köszönöm szépen, ha valami ilyen hasonló dolog a továbbiakban is van, szívesen kitérünk rá. Pár Ádámot hallották, az amerikai film magyar szemmel egy sorozat, amiről most itt beszéltünk, mármint hogy egy tanulmánysorozat, és ennek a legutolsó, vagy a legutóbbi írása kapcsán beszélgettünk erről. Köszönjük szépen, minden jót!
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra!
Everything's gonna be alright, 'cause you're the lucky one. You're the lucky one, always having fun. A jack of all trades, a master of none. You look at the world with a smiling eye and laugh at the devil as the train goes by. Give you a song in a one-night stand. You'll be looking at a happy man, 'cause you're the lucky one.
Következő beszélgetésünk az a közösség és civil mesterszakos tanulmányt folytató hallgatók egyik munkájáról lesz. A hallgatóknak a mestere pedig Dudok Dávid, aki itt a kollégám. Szóval, hogy ezekkel a talán levelező vagy nappalis hallgatókkal...
Ők levelezős hallgatók most.
Eljött. Na igen?
Igen, itt két kurzus csúszik össze. Egy társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos kurzuson arra kérem hallgatókat, hogy rövid podcastjeket készítsenek itt a civil rádióban, bármilyen szabadon választott témában.
Reménykedhetünk, hogy talán lesznek.
Reménykedhetünk, hogy lesznek olyan anyagok, igen, amelyek
meg emberek, akik maradnak.
Meg emberek is, akik maradhatnak, igen. És egy másik kurzuson pedig projektfeladatot valósítanak meg, és az a szerencsés együttállás van, hogy a két csoport jelentős átfedésben van egymással. Ezért az egyik projekt megvalósító csoport a Civil Rádióban készített egy rövid podcastet a saját projektjükről, és ez egy olyan projekt, amelyben adományokat szeretnének gyűjteni egy hátrányos helyzetű településen működő, javarészt roma közösség által fenntartott közösségi ház fűtés korszerűsítésére, és ez az a projekt, amelyet a projektes órámra készítenek, és ezzel kapcsolatban egy rövid podcastet vettek fel az Egyesület alapítójával, vezetőjével.
Mielőtt ezt meghallgatnánk, még hadd kérdezem, hogy milyen a hallgatóknak a reagálás, hogy eljöttek egy rádióba. Tudom, hogy ma már ez nem olyan csoda, mint valamikor 20-30 évvel ezelőtt volt, hogy hát az ember hasra esett minden, de azért mégiscsak egy komfortzónáján kívül van a legtöbb embernek. Szóval, hogy mennyire érdeklődők, mennyire veszik komolyan, szóval milyen benyomásaid vannak, ami így elmondható a nyilvánosság számára?
Most a felvétel éppen szombaton készült, a levelezős kurzus alkalmával, és amikor megérkeztek, akkor láttam rajtuk. Volt egy reflexiós kör először azzal kapcsolatban, hogy megérkeztek, hogy érezik itt magukat, elmondták, hogy izgulnak, megírták az adásmeneteket, sokaknak szokatlan volt ez a környezet, és akkor, amikor végeztünk a felvételekkel, utána is megkérdeztem őket, és azt mondták, hogy egy sokkal kellemesebb élmény volt, mint amire először számítottak, volt, akinek ez a mikrofonláza teljesen el is tűnt, amire beültek a stúdióba, úgy érezték, hogy egy profi környezetben vannak, egy profi környezetben, ahol szívesen fogadják őket, és otthon érezték magukat már körülbelül 2-2,5 óra után, úgyhogy abszolút pozitív élményekkel távoztak a rádióból.
Hát Dávid, nagyon sok sikert kívánok. Ez van egy idefűződő érdekünk is, jó lenne kollégákat, társakat találni bennük, de akár csak műsorokat. De egyáltalán, hogy ezzel a dologgal ilyen módon lehet foglalkozni, ez engem nagyon izgat. Akkor most még egyszer csak, mert hogy én itt kicsit eltompítottam, tulajdonképpen mondtál már egy pár szót arról, hogy mit fogunk hallani, de esetleg ezt még egyszer húzzuk alá.
Így van, a podcastben is kiderül majd hamar, hogy miről van szó. Az Adj Meleget projekt, amely közösségi adománygyűjtés annak érdekében, hogy egy közösségi háznak a fűtéskorszerűsítése megvalósulhasson. Ezzel kapcsolatban hallgatunk meg a következő percekben egy rövid beszélgetést Ladik Nagy Fruzsinával, illetve az Egyesület vezetőjével, Siroki Lászlóval.
Szép napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Ladik Nagy Fruzsina vagyok, az ELTE közösségi és civil tanulmányok mesterszakos hallgatója, a továbbiakban pedig a csoporttársaimmal közös adománygyűjtő kampányunkról, projektünkről szeretnék beszámolni, amely az Adj meleget a házba és a szívekbe szlogán alatt fog futni. A projekt alapvetően egy kísérleti tanuló projektnek indult, a projekttervezés és menedzsment kurzusunk keretében fog megvalósulni. A célkitűzésünk alapvetően követes módszerrel, vagyis a saját ismerőseink, rokonaink megkeresésével történő adománygyűjtés lenne, a célkitűzésünk pedig nagyjából 300-350 ezer forint. Erre a célra személyes ismerettség okán a Csereháti Roma Önsegítő Egyesülete jelöltük ki, egészen pontosan az ő fűtéskorszerűsítési projektjüket. Ezzel kapcsolatban fogom a továbbiakban Siroki Lászlót, az Egyesület oszlopos tagját, meghatározó szereplőjét kérdezni, és ha minden igaz, László itt van már velünk a vonalban. Üdvözlöm, László, köszöntöm az adásban.
Jó napot, itt vagyok, igen.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket.
Köszönöm a lehetőséget.
Először is szeretném megkérni, hogy meséljen a szervezetről egészen konkrétan, hogy milyen szerepet tölt be az Egyesület a helyi közösség életében.
Az Egyesületünk az a Csereháton található, abban a kis szegletében, ahol a leghatványosabb helyzetű települések vannak jelen, és az Egyesületünk 2007 óta működik, célkitűzésünk igazán azok a fiatalok, akik nem kapják meg azokat a lehetőséget, amit egy bolgári családi meg tud adni a saját gyerekének, és igazán nekünk a fő célunk az, hogy olyan közösségi és oktatási programokat csináljunk, ami segíti a gyerekeknek az előrehaladását. Az Egyesületünk az több településen is működik, és azokat az fiatalokat vonja be, akik szeretnének felsőoktatási intézménybe kerülni. Így folyamatosan kapcsolatban állunk már 28 éve a helyi lakosokkal, és igazán olyan együttműködéseket kötünk egyetemekkel, középiskolákkal, amik segíti az ők előrehaladásokat.
Nagyon köszönöm. Tudna néhány szót arról is ejteni, hogy ennek a konkrét fűtéskorszerűsítési projektnek mi lenne a jelentősége, milyen hatással lenne ez a közösség életére, illetve miben könnyíteni meg a gyakorlatban, illetve pénzügyileg a szervezetnek a működését?
Van egy közösségi ház, vagy egy közösségi szinterünk, egy kis parasztházunk, ahol igazán azokat a közösség és oktatási programokat csinálunk, iskoláig, amik, ahogy mondtam, is segítik a fiatalokat, és igazán most jelenleg egy fával fűtünk, ami hát elég nehézkesen megy. Egyrészt azért, mert környezetvédelmi szempontból azért nem annyira jó, hogyha így a fát használjuk fel, másrészt pedig nehéz így felfűteni azt a kis parasztfát, mert nincs olyan folyamatos tevékenységünk, inkább az, hogy hétvégén vagy délutánként csináljuk a gyerekeknek, és ez abban segíteni, hogy egyrészt lenne folyamatos fűtés fiatalok számára közösségi szintén, másrészt pedig megismerhetnék például a technológiáját maga itt a lakosok is, meg azok, akik járnak a közösségi szintébe, harmadrészt pedig azok a programok, amit itt csinálunk az eltűvel, mint társadalmi tudomány tanszékkel, vagy a média tanszékkel, vagy a Mai Nagy Műszer Egyetemmel, az így teret adhatna arra, hogy bármikor benessenek a gyerekek, és foglalkozzanak emlékezetkutatással, foglalkozzanak építészeti tervezéssel, és olyan dolgokkal, mint tanadószerű programokat kínál számukra.
Nagyszerű, köszönjük szépen ezt a nagyon lelkesítő betekintést a projektben. Végezetül arról szeretném kérdezni, hogy hogyan fogadták a hallgatói csoportunknak a megkeresését, illetve ezt a gyakorlatilag projektbe ágyazott kisebb projekt ötletet, és hogy mit remélnek ettől az együttműködéstől?
Nagyon-nagyon örültünk, mert egyébként gondolkodtunk már mi is ebben, hogy igazán ezt